Újra találkozunk a kedves testvérekkel. A nyár hevességében olyan témát szeretnénk választani, ami ugyancsak ránk fér, hogyan tudunk mi lelkesek lenni és lelkesítőek, örömben élni és örömet szerezni, vidámak lenni és vidámítani. Hogyan tudunk mi egy helyzeten segíteni, megoldani, nyár bőven ad erre alkalmat, amikor hirtelen egy vihar, vagy pedig egy vendég valamiképpen minket arra készített, hogy odafigyünk és frissek legyünk. Olyan szenteket szeretnénk megszólaltatni, de nem annyira az életrajzukban, abban is, de leginkább abban, hogy hogyan fejezték ki magukat, hogy másokat, magukat tudtak vonzani, magukat tudtak sodorni, tehát, hogy lelkesek voltak. Hát nem ti is lelkesítettek ide? Ugye nagyon jó, hogy most megtudjuk még ezt a találkozást. Mi a keresztneved?
Lilla.
Lilla. Keresztneved?
Horváth Veronika.
Veronika. Keresztneved?
Emese.
Emese. Tehát Lilla, Veronika, Emese, Emilia.
Lili.
És Lili. Van Lilla és van Lili. Akkor jó, ezért rendben van így át ennes tengelybe. Akkor most mi azt szeretnénk megkérdezni, hogyha ilyen igazán lelkes emberektől azt szeretnénk ellesni, hogy hogyan lehet valaki az egyház emberiség javára azzal, hogy derűs ember, hogy erőteljes ember, hogy küzdeni tudó ember, mert az is hozzátartozik a lelkesedéshez, hogy az ember jól tud küzdeni. Hát ilyen szenteket választunk. Múltkorban már előkerültek ilyenek, mint Don Bosco például, ugye Szent Ambrussal kezdtük, aztán ez a Szent János Cirill metód, ugye aztán Don Bosco, az már előbb volt még, az egy másik témában, tehát mi ezekben azért szeretnénk odafigyelni, hogy folytatjuk a sort, most Szent László kapitán, Szent János néhé, Szent Fülöp, Benner János Anasztáz, mindegy olyan, aki valahol maga körül világot teremteni, emelni, szabaddá tenni, egy hazánkat megvédeni. Tehát ilyen, és méghozzá szent módon, tehát nem szándékos kegyetlenkedéssel, gyilkolásra, robbangatásokkal, hanem valahogyan az emberi összeegységnek az erejében, valahogyan úgy, hogy nagyon határozott legyen az ő magatartás, ezzel másokat is tudjon menteni. Hát nézzük, Szent László, mit tudok te erről, hogy Szent László, hol találkozhatok már az életben? Van-e valami élményetek erről? Nem sok?
Hát igazából nekem nem sok élményem van vele kapcsolatban, de mondjuk anyukám, ugye van a Szent László pénze, és ő már azokon a helyeken is volt, ahol ezt ugye megfigyelhettük, és Szent Lászlóról is nagyon sokat mesélt nekünk, amikor kicsik voltunk.
Szóval... Hát rengeteg legenda van róla, igen. Akkor, ami tudsz, egyet-kettő mondta, azt nyugodtan, de egy perc szabadba válok. Most voltatok Zirszenti, voltatok Zirszenti. Na, hát ott sok Szent László pénze van. Mondták nektek? Megmutatták a parkba, nem?
Nem.
De voltak az arborétumban, voltatok? Arborétum.
Hát benész.
Hát jó van.
Kétcsoportra
na igen, egyik. De minden, egyik igen, kétcsoportra bontottak be. Nekem ott volt most egy ilyen tanulmányi kirándulás. Hány napig voltatok Zirszen?
Hát igazából úgy volt, hogy egyik nap mentünk, de igen. Nem is igazából ott töltöttük az egész napot a kolostorban, hanem még kirándultunk.
Igen.
Ugye aludtunk, igen. Aztán másnap pedig tényleg ott töltöttük a napot.
Igen, igen. És kirándultok is, merre kirándultatok?
Hát az Bakonyba. Egyik csapat.
Igen.
Igen.
Hát másnap, ugye szombaton, igen. Az egyik csapat a királyterembe ment.
Igen.
Felmentünk a toronyba.
Na de kirándulni előző nap hol voltatok?
Bakonybélbe.
Hát az nem akár.
Megnézzük a borostyán kutat.
Hát az gyönyörű, hát ott meg Szent Gellért temetés kellett, ugye?
Igen.
Hát akkor, nem, akkor most Zirc és környékén voltatok.
Igen.
Na, hogy tényleg vissza a parkhoz. Ott a parkban, az arborétumban, a tótól nem messze vannak ilyen járófelületek, utak, ilyen nem is ösvények, ilyen, inkább ilyen utak, és ott láttok ilyen kis kerekkő darabokat, nagyon igen. Sokat. Hát az a Szent László pénze, a magyar nép ezt a akármilyen biológiai képződményt elnevezte Szent László pénzének. És mi van mögötte? Hogy Szent László ugye azzal tudta seregét harcra késztetni, és megmente az életüket, és elvégezni a küzdelmet, megnyerni a csatát, hogy amikor szándékosan a idegen seregek, ugye a kúnok mindenféle pénzeket dobáltak, tehát nemes fém pénzeket, akkor az ő kérése, Jóisten ezeket mind kővé változtatta, ugye, tehát, hogy nem volt érdemes lehajolni érte. Tehát ezért nem vesztettük el a csatát, mert nem bolondultunk meg a csata közbe, hanem a magyarok észrevették, hogy azt nem érdemes egy kődrabé lehajolni, ugye? És akkor odafigyeltek arra, ami a dolguk volt. Tehát sok ilyen legenda fűződik hozzá. Ha még van eszedbe, akkor kérem, hogy mondjátok el, jó van? Uh-huh. Hát ami Szent Lászlót illeti, akkor ismerkedjünk meg vele. Hát ő milyen családhoz tartozott? Hogy hívjuk ezt a családot, ahová ő tartozott? Az egész nagyság, egész nemzetséget. Milyen ház volt ez? Milyen királyok ezek a királyok itt?
Árpádháziak,
igen, jó van, nagyon jó. Árpádházi családok, és akkor velük volt ez összetartozásunk, és örülünk annak, hogy ilyen nagyszerűen tudtak helytállni. Nagyon sok kiváló ember volt közöttük, nagyon sok igazán nagy szent. Aztán nincs a világon még egy ilyen uralkodó házol, ennyien lettek szentek, ennyiket avattak szenté. Hát mindenféleképpen nagyon meg kell köszönnünk. Hát akkor egy kicsit nézzünk bele, hogy mit tudunk róla megtanulni.
László királyunk állandó jelzőit ismerjük. Hívják őt a haza atlétájának, lovak királynak. Mégis történelmi szerepét hangsúlyozzuk, mert uralkodása a 20. század elején meghatározta hazánk sorsát. Csak a trianoni diktátum szaggatta szét a sokáig összetartozó, a Szent Korona égisze alatt létező országokat. A múltban messze kell visszamennünk, hogy a már életében boldognak, fénylő csillagnak, kegyes királynak tisztelt László életművét megismerjük. A vazul fiak és unokák viharos testvérharcok között éltek. Az István király halálát követő 40 esztendőben az uralkodók sűrűn váltották egymást, csatában elveszve vagy szörnyű balesetekben elpusztulva. És az is figyelemre méltó, hogy ugyan már igazán keresztények voltak, mégis ragaszkodtak az ősi fejedelmi joghoz. Ebben az ősi jogban a törvényesség és az alkalmasság elve abban a szokásban találkozott, hogy mindig a dinasztia legidősebb férfi tagja vette kezébe a kormányzást. Mert a legalkalmasabbat a legérettebb férfiban látta.
Na hát ezek ilyen történelmi bevezetések, de most az ő személyre rátérve azt nézzük meg, hogy mennyire jellegzetes az, hogy ő végül is uralma jutott. Itt a vazul unokákról van szó.
A viszály fellángolt a vazul unokák között. Salamont gonosz tanácsadók is sarkalták bosszúra. Véres csaták zajlottak a rokonfiúk között. A németektől való segítség kérése, Magyarország hűbérbirtokként való felajánlása Salamon uralkodásáért cserébe megpecsételte Salamon sorsát. A véres mogyoródi csata 1074 után Salamonnak menekülnie kellett. Géza és László egyedüli uraivá lettek az országnak, amely a kiváló jellemű Gézát óhajtotta királynak. A székesfehérvári országgyűlés királlyá választotta. Uralkodása nem volt hosszú életű. Ügyesen kormányozta az országot a pápaság, a német-római császárság és Bizánc befolyása között. 1077 tavaszán megbetegedett egy Salamonnal egyeztetett béketárgyalás közben, és meghalt.
Hát ez szomorú dolog, de mindesen kiváló király volt ő is, és látjuk, hogy az a Salamonnak az a szerencsétlen lépése, hogy a német császárra támaszkodva akart, hogy a uralmát biztosítani, magyarok elárulása lett volna, és ezt ugye ezek a fiatalok, akik ugyan Szent László, ugye az apjukat kénytelen volt, ugye, hát elküldeni idegenbe, még így is roppant irgalmas volt, hogy vazulal szemben olyan hihetetlen megértő volt, ugye, végül meg vezul unokák ezek már, tehát ugye vazul fiainak a gyermekei, ők még mindig érezték azt, hogy a hazánkért mit kell tenni, hogy lehet a hazánkat becsületben megmenteni. És akkor itt olvasunk egy nagyon érdekes dolgot, Géza és Simonnak az elbeszélését.
A nemesek és a főurak Lászlót kívánták a trónon látni. Géza és Simon ezt így beszéli el. Amikor a magyarok meghallották, hogy Magnus Géza király meghalt, egész sokaságuk öcséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására. Vagyis helyesebben búzgó és álhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kivált képen kegyes, bőkezű, adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint a köd közepette a hajnali csillag, mely előzi a homályt, és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog fény lett népének közepette. Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy ő adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő 4 évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól. Az úszkún és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette a keleti részeken a közigazgatási szervezetet, így módon politikai egyességgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert. László örökös hadművelet közepette szilárdította meg az országot. Legendás vitézségéről meg annyi emlék maradt fent.
Hát Lilla, gratulálok, olyan szépen olvastam, okosan. Tehát ez egy történelmi kincsünk, Kézzel és Simonnak a leírásából tudjuk, hogy mi történt Szent László, hogyan tudta az országot helyreállítani az elszabadult 40 év után, és ezt meg kell köszönnünk, hogy ez ilyen jól történt. És akkor azt szeretnénk tovább gondolni, hogy hát mi volt az, amit ő tett. Itt egy nagyon érdekes beszámolót kapunk erről. Légyen szíves, nézett tovább, innen lap aljától olvasod.
László örökös hadművelet közepette szilárdította meg az országot, legendás vitézségéről meg annyi emlék maradt fent. Nem koronáztatta meg magát, amíg Salamon élt, illetve az országban volt. Salamon sorsáról úgyis kétféle híradás létezik. Lászlóhoz való rokon ellenség viszonya több szerzőt is foglalkoztatott, amennyi tény, hogy Salamon nyoma veszett. Állítólag László kerestette őt, kicsi birtokokat is adományozott számára.
Ez egy nehéz helyzet volt, mert Salamon mégis megkoronázott király volt, és Szent László a lehető legjobban igyekezett őt menteni, vagy segíteni helyzetbe hozni, de hát sajnos ugye egy kicsit önfejű volt, meg befolyásolták, hát ezért kellett úgy eljárni, ami még nem bántó, és végül Salamon a maga késő időben úgy mondják, hogy egész szenté vált, hogy szenté életet élt, tehát mikor elfogadta azt, hogy ő nem alkalmas arra, amire meghívták, akkor utána úgy látszik megtért, és végül is élete vége fele azt mondják, hogy nagyon szent ember lett. Hát ennek ez egy érdekes történelmi kaland, vagy inkább azt mondja, isteni ajándék, hogy ő is az Árpádházhoz méltó volt, de nem volt valóban uralkodónak való. Mondjuk tovább.
László szigorú törvényei, például a lopások büntetése, az emberitás csonkításával is a rendet szolgáltatták. Uralkodása elismert, nagy hatalommá tette Magyarországot. A magyar egyház is fellendült uralkodása alatt. Megszervezte a zagrábi püspökséget, a Biharit pedig Váradra tette át. Valószínűleg kedves volt neki ez a vidék, mert székesegyházat emeltetett, gyövendő nyughelyét ott remélte. Monostorokat alapított, amelyek közül egynek különös pozíciója volt. Ennek somogyvári Szent Egyed monostor, ahova Franciaországból, Saint Gilles-ből érkeztek szerzetesek.
Saint Gilles-ből, úgy mondjuk, hogy Saint Gilles-ből. Tehát nem tudom, jártok ti már Somogyváron? Balatonmert fogtok nyaralni a nyáron. Igen. Mert nagyon ajánlom nektek, jussatok el, ha ott Marcei környékre, tehát a Balatonnak a déli oldalán, ugye a lefele, a Kaposvári Egyházmegye irányába mozgunk, akkor ott elég hamar el lehet érni Somogyvár. Tehát megnézik a térképen. Az egy megdöbbentő ásatás, most rendben van hozva, hát persze nem épület, nem csak alapfalak vannak meg, de meghökkentő, egy gyönyörű, szép apácsának a föltárása történt meg ott, és ajánlom, hogy menjetek oda elni. Tehát oda vitték először Szent Lászlót, mert egy szélsütés folytán, tehát egy ilyen agyverés folytán még két napig élt, szentség ellátva halt meg, és akkor elszerültek a holttestét oda Somogyvába. Hiszen ezt az apás ő alapította, és hát ott nagyon tiszteltre fogadták őt. És később átvitték a holttestét Nagyváradra. Tehát Somogyvár az ugye nyári program, beiktatható, ki ne hagyjátok, nagyon-nagyon szép. Kérem meg a szüleiteket, hogy vigyenek el oda. Nagyon megrázó. Én magam is jártam ott, és azért merek ilyen lelkesen beszélni. Másrészt mutatja, hogy Szent László milyen jól tette, hogy letelepítette a bencéseket, hogy ugye ahol jót tett, ott nyugalmat is talált halálában, hol testét oda temették. Másrészt Nagyváradon, volt ott egy Nagyváradon, még senki nem volt Nagyváradon, követek, nem. De hát azért örülnék, ha jutnátok. Te sem, senki. Na, senki. Igen. Hát akkor az ékszerelmére, hogyha legközelebb mégis egyszer utatok oda vezet, ugye az Ártándi határtól nincsen messze, mentek ugye délfele, délkelet fele, és akkor ott ugye eljutok Nagyváradra, nagyon fontos város volt. Ugye közelben Gyulán, ami jó vértanunk, Apor Vilmos püspök úgy tudott helytállni, akkor Nagyváradot elcsatolták Magyarország Trianon után, akkor ő ott valahogyan helyrejtott az egyensúlyt, amelyet csak tudta, olyanokat hívott, szerzeteseket úgy támogatott, minden olyan mozgást, ami az életet jobbá tette, hogy ugye Nagyváradtól elcsatoltan Gyula majdnem tönkrement. Tehát Gyulán ez is egy nagyon nagy jelentősége volt, nagy kereskedelmi és vallási központ is volt, most is püspök, van is egy nagyon ragyogó püspökatya fogja össze az embereket, és Nagyváradtól nem messze, 30 kilométerre van az a Szent Jobb kolostor, ahol a Szent Jobbot őrizték sokáig a középkorban. Tehát itt annyi olyan történelmi emlékünk van, amit érdemes megfigyelni és meglátogatni. Azért Székesegyház hatalmas, szép egyház, Székesegyház, egy nagy Szent László szoborral, és ott volt az aranyfej, és mi az az aranyfej? Ki tudja az? Győrbe voltatok-e?
Igen.
Ki járt Győrbe? Ki járt a Székesegyházba?
Én.
Nem láttátok? Az... Ja, Istenem, hát akkor ez egy jó nyári túra.
Ő már volt.
Igen? Voltál? Na, nagy mit láttál?
Nagyszüleim ott laknak, és oda szoktak járni.
Hangosabban?
Nagyszüleim ott laknak, és a mamámmal elmentünk a Székesegyházba.
És mit láttál? Ott van egy hatalmas Székesegyház, most nagyon szépen átrendeztek, tágasabb lett, látványosabb, nagyon rendbeszedett, és ott mit láttál? Sok kincs van ott.
Nagyon szépek voltak a festmények.
Igen. Hát a híres, igen, híres ugye Malbec festmény, ugye Szűzanyának a mennybe mellett elszendrelése, így mondjuk, mert, és mennybe vitele, az látszik ott apostolok közül, ugye, hogyan emelkedik, hogyan viszi el az Úristen Jézus, már csak ez egy képi ábrázolás, ugye, hogy hogyan fejezik ki azt, hogy ő Jézus nyomán a mennybe az első ember, aki az üdvösség teljességét elnyelte testben, lélekben. Igen? És aztán mit láttál még? Járt, ott volt egy oldalkápol, mondjuk egy hétdelvári kápolna.
Igen.
Ilyen gótikus, abban mi volt benne? Ott két gyönyörű dolog van. Ott volt az egy Szent Lászlónak a fejerekéje.
Igen.
Láttad? Azt nevezik aranyfejnek. Láttad?
Igen.
Szép volt?
Igen.
Ragyogó. Koronát is nézted?
Igen.
És nézd az arcát, hogy milyen szépen vannak ott a ráncok is stilizáltan, tehát ilyen művész, ilyen kiképezze meg a ruháját. Nézted azt a köppenrészt, ami rátszik. Az mi volt abban az érdekes? Ilyen kazetták, ilyen kis ilyen téglalapszerű, vagy ilyen rombuszerű kis képe szakaszok vannak benne, mert egy arany szegéllyel a belső rész ki van öntve kék, hát ilyen kék ilyen anyaggal, tehát ilyen zománszerű anyaggal, és abban pedig benne vannak ugye ilyen kis aranycsillagok. Láttad ezt?
Igen, láttam.
Ez az gyönyörűséges. A magyarok ebben nagyon művészek voltak, hogy ilyen ötvös munkát tudtak készíteni, és ez fantasztikus, amit tettek, fantasztikus. Napjainkban is vannak, és voltak ilyen nagyon nagy ötvös vagy szobrászművészek, ilyen tudták az anyagokat ilyen finoman kezelni, és nagyon szépen kifejezni valamit. Hát én most elmondom nektek, akkor megajándékozlak azzal, hogy én is ajándékba kaptam, hogy amikor ott voltam Győrben hosszan kispapok között, egy alkalommal a Somogyi nagypépos, Somogyi Antal nagypépos atya, aki tehát a püspök melletti legrangosabb papok közt az első volt, ugye a kanonok közt az első, nagypépos, így mondjuk, tehát egy sajátos címet viselt, nagy tudós volt és művészettörténész. És valamiért lehetővé vált, hogy a Szent László fejerekének, a hatalmas koponyájának az őrző edényét, ezt a bizonyos szobor alakot, fél test magasságú alakot, ezt ugye kibontották, levették róla a koronát, és akkor abból ki lehetett nyitni, és ott volt benne a fejerekje, és ezt én láthattam közelről. Egy nagyon markáns, nagyon nagy, erőteljes férfi fej koponyája van ott, és ez egy óriási kincsünk. És Győrben Szent László napján mikor van? Június 27. Ezen a napon ugye körbejárnak ez a szépséges aranyfej elekétartóval, elekével Győr utcáin, és nagy népszerűséggel nagyon sok ember kijön, nagyon sok hívő, vagy kevésbé hívő is, és ugye szegi az utcát, vagy pedig együtt halad a többiekkel, helyesebb, hogy együtt halad. Hát ez nagyon-nagyon szép ünnep mindig, egy ilyen körmelt délután szokott lenni. Úgyhogy ez nagyon ajánlom figyelmetekbe, ha ne tártál arra felé. Kérem?
Én már voltam.
Voltál rajta? És akkor valamit mondjál még róla, mi hatott meg téged?
Hát igazából még kisebb voltam, de voltak, hát nagyon sokáig mentünk, és voltak ugye megállók.
Igen.
És akkor ott...
Áldást adtak az erekével?
Igen.
Igen, igen. Az emese vagy, ugye?
Igen.
Hát akkor örülök, hogy ugye nevethez is hűséges vagy, hogy ilyen magyar érzelem van benned, magyarul vele a szíved, igaz? Örülök, hogy ez így történt. Tehát többieket is akkor biztatjuk erre. Jó, hát ez egy érdekes kitérő. Menjünk tovább. Igen?
Olvas. Nem üres kézzel, hanem ugye a szerzetesek nem üres kézzel, hanem könyvek garmadájával. Egy 20. századi feltárás... Bakay Kornél régész meglepően korszerű épületről tesz tanúságot. Egykori gazdaságról árulkodik a rengeteg tárgyi lelet, modernségről pedig a csatornázás és vízvezetékrendszer.
Tehát még mindig a Szent Zsílből hozott bencéseknek a könyveiről volt szó, meg hogy mit alkottak. Ez egy ilyen, látjuk, hogy Szent László ilyen jól tudott gazdálkodni, jól tudott az országot ezzel gazdagabbá tenni, hogy ilyeneket hívott közénk, igen. Tovább, adja tovább részt a könyvet, mutasd meg, hogy hol van, és akkor jöjjön akkor az emese. Igen. Igen.
László egyik legjelentősebb gesztusa az volt, hogy felismerte, meg kell teremteni az ország számára a saját múltját, méltatni kell az államalapító István örökérvényű érdemeit. Hartwig püspök ekkor írta meg László kívánságára István király legrészletesebb legendáját, László pedig elérte 7. Gergely pápánál, aki maga is támogatta ezt a tervet, hogy a magyar múlt hősi alakjai oltárra emeltessenek. 1083-ban István király, Imre herceg, Gellért püspök és a Zobor hegyi vértanúk András és Benedek szentélyavatása megtörtént, s mindezt a megvakítatott Vazul unokája vitte véghez, ami emberi nagyságát csak tovább növelheti a szemünkben.
Na most értitek, miről van szó? Tehát szerintem kénytelen volt az őt merénylő Vazult ugye külföldre küldeni, hát számkövetésbe küldeni, és mégis unokák ezt nem számolták el neki, hanem Szent László pont azzal köszönte meg Szent Izsán nagyság, és állította mindenki előtt, és megértették, így kellett járni, azt mondja, hogy külföldi szerző Felsingi Otto egy nagyon-nagyon odaadó történész, nem volt nagy barátunk, de annál igazabb a szava, annál súlyosabb, aki nem győzte csodálni Szent László, Szent Istvánt, hogy milyen irgalmas volt. És ezt irgalmasságát László is kifejezte azzal, hogy kérte a szent javatását. Pápa hozzáállt, és így történt ez a nagyon fontos lépés. Ez nagyon-nagyon szép. Nézzük meg, hogy a lelkületéről mit mond Prohászka Ottokán, mert Szent László napján egy bámulatos, szép olvasmányt olvasunk Prohászka Ottokán püspöktől, aki azt hiszem a lehető legjobban jellemezte, és ez a legfontosabb most, hogy milyen lelkület vezette is Szent Lászlót.
Prohászka Ottokár püspök beszédeiben az áll: a nemzet akkor válik keresztényi, amikor eszményeit keresztelik meg. A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység, benne fort össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt. Öntözte az István könnyeivel, a hithirdetők a keresztvízzel, a vértanúk vérükkel. Meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy, hogy magába tudta volna szívni a föld sajátos elemeit, és az elemek szerint színt, alakot, életet önteni. A kereszténység még nem volt magyar. Szent István a nép apostola volt, hozzáemelte fel a nép tétovázó tekintetét, és egy szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. A kereszténység sorsával hullámzott a nép érzelme és bizalma is iránta, és a pogányság tényleg felütötte fejét, üstökbe kötötte haját, és vadul tombolva kísérelte meg a többször összetörni István művét. A magyar életet a magyar eszmény kellett át keresztényé tenni, hogy ez a keresztény élet nemzeti eszmény nyisse meg a nép szívét a hitnek. Ez a magyar eszmény Lászlóban lett keresztényi és szenté. Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol, s győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, és ezzel vezeti be az egyházat a magyar nép életébe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitézharcos tetszik. Az ősi dicsőség, pogány egy egén, ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett. Nem szűnt meg lelkesíteni a népet, és eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik keresztényi, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László ütötte fel önmagán, eljellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett. A dicshimnusz zeng a legenda róla, alakjába beleszövődik a nemzeti lelkesülés, minden nagy gondolata és meleg érzelme. A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nép hősévé vált. László király vallásos, buzgó, szent, de ugyanakkor Árpádras bulcsúra emlékezett. Életét harcok töltik ki, küzd német, görög, besenyő, kun ellen, s küzd úgy, ahogy a magyar szerette, s a kereszténykorban még meg nem érte. Vállal magasabb mindenkinek, s ahol bárda lecsap, megriad az ellen. A csatákban ő áll elől, megjelenése a győzelem biztosítéka, s az Isten kegyelmének záloga. László szent harcos, ezért csodák körítik, bárgyában, kardjában természetfeletti erő is megnyilatkozik. Ketté hasadt a sziklabért, hogy a tátongő örvény elválassza őt üldözőitől, arany, ezüst értéktelen kővé válik, hogy vitézeit az ellenség üldözésétől el ne vonja. Öröpíti el a nyilvesszőt, mely mikor lehullik, megmutatja Dögvész ellen a Szent László füvét. Íme, Szent László dicsőséges alakja rámutat a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra. A vallás élet legyen, a nemzeti élet is legyen. Gyomláljuk, szántsuk, műveljük Szent László példájára az élet, ez elhanyagolt mezejét. Építsünk templomokat, mint ő. Tiszteljük a római pápában Szent Pétert, mint ő, aki az egyház leghatalmasabb titáni harcában, amelyet függetlenségért és szabadságért vívott, a jognak és az erkölcsi hatalomnak harcában, a nyers hatalom ellen, 7. Gergely pápa pártján állt. Tehát az egyház szabadság harcának egyik zászlósa Szent László volt, és így, ha az újabb történelmi tudomány tagadja is, hogy Szent Lászlót a keresztesek valamikor fővezérükké választották, azért ő a keresztért és a keresztény atyáért mégis mindig vitéző síkra szállt.
Köszönjük szépen ezt a szép elmélkedő felolvasást. Valóban nagyon hálásak lehetünk, hogy Jóisten ilyen vitéz embert adott nekünk Szent Lászlóban. Kemények is voltak a törvényei, annak a kornak a tükrében ez egyáltalán volt rendkívüli, de nagyon hamar békét tudott teremteni és helyreállítani a 40 év alatt Szent Család után zavaros körülményeket, és ezzel Szent László nép szívébe lopta Krisztus szeretét, ez talán a legfontosabb szerepe. Szent István fölkínálta keresztényt, Szent László pedig át tudta itatni a magyar ember lelkét is erre a Krisztus szeretetre. Hát köszönjük szépen, akkor örülök, hogy még van előttetek lehetőség, hogy jobban megismerjétek, és ahol őt lehet valahogyan fölfedezni nyomaiban, megszeressétek. Az Írsziparban is ott van Szent Lászlónak a pénze, és azt is mondhatnám, hogy ha az ember Tatabányától elmegy fölfel a Gerecsébe, egy fennsíkra, annak egyik szélén még most is mutatnak egy forrása, Szent László forrása, úgyhogy őt még mai napig is az emléke ott élénken él. Most a másik ilyen nagyon lelkes ember, kapisztán Szent János. Nagyon kérem, hogy emlékeztek, te jártok már a budai várba? Azt a szobort ismerjetek, ami róla szól, egy döbbenetes szobor, döbbenetesen jó szobor. Ez nagyon érdekes lesz, majd minden olvasunk róla. Azért nagyon érdekes, mert Szent Lászlónak a mintájára ez a kapisz, aki nem volt magyar ember, hihetetlenül lelkes volt, és nagyon-nagyon jól tudott bennünket is mozgatni, lelkesíteni, tehát hálásak lehetünk neki, hogy ilyen emberünk van. Budai várban van egy szobra, ami csodálatosan szép, itt meg is tudom mutatni nektek, hát ez a hallatlan, mozgalmas szobor, láttátok, ki ismerti, ki látta ezt már, a hadtörténeti múzeum mögött van egy ilyen elbetűs épületnek a belső terében. Láttad már?
Én is.
Na, te is láttad? És akkor meg is átadok ott? Kezed az?
Igen.
Majd a nyakatokban röpül olyan, nem a szobor, nem? És mikor volt az? Igen?
Igen.
De megjelni, most is emlékszel. Te is megjelzted?
Hát Viki? Én régebben voltam évekkel ezelőtt, és el kellett mennünk előtte, mert hogy a húgom álmos lett is.
A húgod?
Álmos lett, és sírt is.
És sírt, azért el kellett onnan menni, hát hosszú nem, de aki ott volt a pillanat, az benne megmaradt most is, ugye? Kisugod, és a szüled ilyen okosan mozogtak, hogy ott kisugod együtt, téged kirándultattak ott, ugye?
Igen.
Ott jó a kilátás, és gyönyörű a hely. Na hát ez a gyönyörű. Akkor ezt nézzük meg, ezt az leírás, mert ez nagyon érdekes róla. Látjuk, egy nagy megtérésnek a kapcsán lett ő az, aki.
A Capestrano nevű dél-olasz város szülötte, nem az igaz hitbajnokaként kezdte pályáját. Apja talán német származású Nagy Lajos itáliai hadjárata alatt szolgálta a királyt, valószínűleg zsoldos tisztként. Ellenségei rágyújtották lakóvárát, az apja János szeme láttára pusztult el.
Így halt meg szegény édesapa, igen.
Ő azonban anyjával együtt megmenekült. Fiatalon Perzsiába került, jogi tanulmányokat folytatott, kiváló tehetséggel áldotta meg az ég. Körülbelül 10 év múlva úgy tűnt fényes karrier előtt áll. Nápolyban kormányzósági bíró lett. egy perben azonban kényszer hatására téves ítéletet hozott, és ez vádlott életébe került.
Hát ez borzasztó, hogy egy rossz, ugye befolyásolták, nem volt elég bátor akkor még, később annál inkább, és hogy egy rossz ítélet hozott, amivel miatt a másikat ugye hát felakasztották, vagy megölték, szörnyű dolog ez, igen. Igen.
El kellett hagyni a posztját, bár a források szerint Perzsiába dolgozott tovább, sőt valamennyi ideig a város kormányzói tisztét is betöltötte.
Hát fura, mutatja, hogy milyen város mondasz te ott?
Perugia.
Perugia, hát az Perugia, nem Perzsia, nem Perugia, jó? Perugia, igen, igen, ezt kicsit ki kell javítani. Na jó, menjünk tovább. Tehát látjuk, hogy ugye ez Olaszországban, akkor Itáliának hívták, egy jeles város volt, és ott neki szerepe volt. Sőt, vezető ember lett. Igen?
Közben egy magasrangú leányt eljegyzett, de ezt a köteléket később felbontottam, mert egy esemény 180 fokos fordulatot hozott az életben.
Na, most van végre megtérések a pillanatban, hogy menjünk tovább.
Perugia.
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 Igen.
És Malatesta között háborúdult, őt elfogták egy alkalommal, és börtönbe került. Szökni próbált, újra elfogták, még súlyosabb büntetést kapott. Saját bevallása szerint ekkor fordult meg vele a világ, s ettől kezdve semmi, ami eddig a világi múltjához kapcsolta, nem érdekelte. Megtéréséről ezt írta. Elaludtam, és álmomban nagy zajt hallottam, amely felébresztett. Felemeltem a fejemet, hogy Istennek hálát adjak, s akkor magam fölött láttam.
Igen, tehát azért nem csak Szent Pál meg Szent Ágoston tért meg, hanem kapisztán Szent János is, igen.
Egy ferences testvér, akinek a lábai át voltak furva. Amikor felemeltem a karomat, hogy megragadjam, hirtelen eltűnt. Mikor lehajtottam a fejemet, kopasznak találtam. Miként most is látod? Akkor rájöttem, hogy az eltűnt testvér nem volt más, mint a mi atyánk Szent Ferenc. Megértettem Isten akaratát, hogy hagyjam el a világot, és neki szolgáljak.
Adja tovább. Tehát látjuk, hogy kapitány Szent János megtért, és ez nagyon-nagyon nagyszerű. Na hát akkor nézzük tovább, hogy melyik János pápa, melyik Jenő pápa is fölfigyelt rá, és ő rá bízta azt, hogy az obszerváns szavazatot megírja. Tehát a ferenceseknek van egy keményebb és egy oldottabb ág. A keményebb obszervánsok, akik obszerválják, megőrzik ugye az alapvető indulási szempontokat, az alapvető regulát, és ezt ő neki kellett ugye így megfogalmazni abban az időben, igen. És akkor most nézzük meg, hogy Szent Bernardin volt, aki nagyon sokat segítette, befolyásolta, jó irányban mozgatta, tanította, és aztán béke közvetítővé vált, igen, innen nézd és olvasod, jó?
Béke közvetítő volt, de inkvizítor is. Fellépett az eretnekek ellen. Például a
husziták ellen.
Husziták mozgalmát próbálta elfojtani.
Ugye csehek mozgalma, de még Itáliában is számított oda, és elharapozott ez, igen.
Ám olyan prédikációs készséggel rendelkezett, hogy százak kísérték és hallgatták szemléletes beszédeit.
Most is őrzik Sopronban azt a helyet, egy bencés templomban, van oldalt egy ilyen szószékféle forma, hogy ő onnan beszélt állítólag, tehát ennyire ugye, megjegyezték, hogy hol szólalt meg, igen.
A pokol képeinek lefestése a bűnbánat megrázó jeleneteit tudta kiváltani a hallgatóságban. Mindig latinul beszélt, tucatnyi tolmács kísérte, akik beszédeit is lejegyezték, sőt azokat a csodákat is, amelyek térítő útjain megestek. Főleg Szent Bernardin halála után azt általa használt erekjék felhasználásával.
Tehát a nagy tanítómestert átvette az erekjéket, tehát a szenteknek ezek a relikviáit, igen.
Prédikációinak egy része írásban ránk maradt, részben a hallgatók feljegyzéseiben, részben tőle magától. Állandóan a keresztény dogmatika lényeges témáiról beszélt.
Tehát amelyek, a hitünk leglényegéről, igen.
Amelyek körül annyi zűrzavar volt a lelkekben. stílusa egyszerű, de képekben nagyon gazdag. Csodálatra méltó, hogy Vándor prédikátor élete során honnan volt ideje az íráshoz.
Most nézzük meg azt, hogy a végső nagy segítség, ami velünk történt Nándorfehérnál, ugye a csata idején 60 ezer fős hadsereget tudott összegyűjteni az lelkes tanításával, a igehirdetéssel. Ugye Hunyadi János követte mindenben, és Erdély útján ennyi rengeteg embert tudott összehívni, hogy legyen egy serege Hunyadinak, Nándorfehérván, és innen olvasok tovább. Igen.
Nándorfehérvárnál a török volt a támadó fél, s az győzelem előestéjén ádászharcban tudták csak kiverni a vár alól a török sereget, de mégis megmenekültek. Az öreg ferences lelkesítő beszédére másnap meggondolatlanul átúszta a Szávát egy kisebb magyar csapat, hogy a török tábort megtámadja. Kapisztrán, aki mindig is vágyta a mártíromságot, csónakba szállt. Hunyadi utasítására kezében elmaradhatatlan fakeresztjével, hogy ezt megakadályozza. Az összegyűlt sereg a vár alatt fordítva reagált. Felhívásnak tekintette, és a több tízezres keresztes sereg vakmerően rárohant második Memhed seregére. Most már kapisztán buzdító kiáltásai közepette. Hunyadi, mint kiváló hadvezér, villámgyorsan felismerte a kínálkozó alkalmat. Kitört a várból, és a két tűz köré szorult török sereget tönkreverte. Haladékot kaptunk Mohácsig, és ehhez Kapisztrán János is nagy mértékben hozzájárult.
Igazi történelmi csoda, hogy ugye egy vagány, egy nagyon merész kitörés, ami nem volt a haditervbe benne, Hunyadi védelmi tervében, ugye azért küldte oda a kapisztánt a nagy fakereszte, hogy állítsa el őket, őrültség, amit csinálnak. De ezt fordítva értették meg, és az egész nagy sereg, valami 10 000 ember nyomult a törökök fele, és ez a török ugye megdöbbent, és arra ment, próbált védeni magukat, és másokat meg hátba támad őket a várból, ugye Hunyadi. Döbbenetes egy akció volt, döbbenetes. Jóisten sajátos segítsége volt. Úgyhogy meghökkentő. Na hát nézzük akkor valamit tőle magától, egy mondatot, ott van egy nagyon szép ilyen tőle való idézet, ezt olvassuk el, amit ilyen imádságnak lehet szállni, vagy elmélkedésnek. Itt van a ti vagytok a világ világossága, ezt a kis bekezdést, légy szíves.
Ti vagytok a világ világossága, mert ahogyan a világosság nem önmagát világítja be, hanem azon hatolás sugaraival, ami körülveszi. Épp úgy a becsületes és igaz papi emberek fénylő élete a szentség ragyogásával világítja meg, és deríti fel szemlélőit. Mert aki mások gondjára rendeltetett, annak önmagában kell bemutatnia, hogyan kell viselkedniük másoknak az úrházában.
Hát egy szép üzenet ez, és akkor még egyszer nézzük meg, hogy hogyan fejeződött be az ő sorsa, mi lett vele.
Az 1456. július 22-én kivívott győzelem egész Európa számára örömünnep volt. A pápa is megkönnyebbüléssel fogadta a hírt, amelyet augusztus 4-én kapott meg. Ez a nap urunk színeváltozásának ünnepe volt, s ezt akkor a pápa főünnepé nyilvánította. A déli harang szóhoz, amelyet a győzelemért való segítség érdekében rendelt el, ekkor egy bullában hálaadó imádságot rendelt.
Az urangyal egyszer volt a Nándorfehérvári győzelem előtt már elrendelt harangszó és imádság, és azóta meg a háladás. Szoktak délbe imádkozni urangyalát?
Igen.
Igen, mert mi a családban mindig van, volt egy kis egy nyaraló lehetőségünk, és ott déli hangszóra, Pasi templom fölött, ott a hegy oldalba, ott volt egy kis kertünk, és akkor mindig elmondtuk az anyámmal, vagy a szüleimmel, a testvéreimmel az urangyalát. Nagyon szép az, ha meg lehet tenni, érdemes megtenni. Hát már nincs most tovább időnk, de annyit mondok, hogy Újlakon temették el, az ugye, ő akkor még el akart volna menni délre, akár Bizántba is, de már élete nem engedte, pestis járvány tört ki a táborban, a katonaságnak sajnos vannak ilyen negatív, ilyen szerencsétlen velejárói, az nem teljes higiénia miatt, és akkor ő is ezt megkapta, és így ment el. Jóisten nagyon nagy szeretettel fogadhatta őt, mert szenté avatták, és ugye ez pont október 23-a, 56-ban, akkor nagyon is ünnepelni akartuk előtte napokban egy gyönyörű nagy hangversen Ferences templomban Marit körúton, akkor ugye újra föllángolt bennünk a kapszínes tisztelete, és akkor ugye 23-án emlékszünk meg mindig róla. Ajánlom figyelmetekbe, hogy nagyon hálásak legyünk ennek az olasz származású, de nagyon magyarságot mindenképpen barátságba fogadó szentnek. Hát ezek nagyon lelkes emberek voltak, és ezt a lelkes vigyük magunkkal, azt szeretném kérni. Ha szól a harang, akkor ezt köszönjük meg, hogy vannak sorsmentő, lelkes emberek a magyarság körében. Ez a mai találkozásnak a nagyon nagy értelme. Hát akkor az Úrnak köszönjük meg valóban joggal mondjuk azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Prontfai Vera vagyok. A koronavírus időszaka, majd az orosz-ukrán háború okozta gazdasági válság a Mária Rádiót is jelentős mértékben megviselte. Ezért szeretnénk minden hallgatót kérni arra, hogy 1 szár rózsa árával támogassa a Mária Rádiót, azért, hogy továbbra is működni tudjon. Ajándékozzák 1 rózsa árát a Mária Rádiónak. Ezzel a gesztussal is kifejezve azt a szeretetet és elkötelezettséget, amelyet Mária iránt éreznek. A rózsa a szeretet és az odaadás jelképe. A katolikus hagyományban szorosan kapcsolódik a szűzanya személyiségéhez. A rózsa szirmai a szűzanya szépségét, tisztaságát és szentségét idézik fel, míg a tövis a megpróbáltatásokat és a szenvedéseket jelképezi, amelyekkel szemben állt az élete során. A rózsa szimbolikus átadása magában hordozza, hogy a szűzanyához fordulunk, és hálánkat fejezzük ki az ő közbenjárásáért és szeretetéért. A szeretet rózsája mindannyiunkért virágzik, ezért ajánljuk fel 1 rózsa árát a Szűzanya Rádiójának, hogy az ő szeretetének üzenete eljusson azokhoz, akiknek legjobban szüksége van erre. A rózsa odaadása nem csupán egy jelképes gesztus, hanem lehetőség arra is, hogy megosszuk Szűz Mária életre való és erőteljes lelkületét. Kérjük, hogy az adományozásra biztassa ismerősei, családtagjait is. Adományaikat elküldhetik csekken vagy banki átutalással, a közlemény rovatban feltüntetve a rózsa szót. Legegyszerűbben azonban a lélekhangja.hu oldalon keresztül adományozhatnak, ezt megismétlem, a lélekhangja.hu. Ha néhány hónap alatt 10 000 ember ajánlja fel 1 szár rózsa árát a Mária Rádiónak, a rádió átvészeli az anyagi válság okozta krízist. Ha szeretnénk megosztani azt is, hogy miért hálásak, illetve miért teszik oda ezt a jelképes rózsát a szűzanya lábai elé, osszák meg történetüket vagy gondolataikat velünk és egymással is a terjesztés@mariaradio.hu e-mail címen keresztül. Köszönjük, hogy 1 szár rózsa árával támogatják a Mária Rádió működését.
Egy úton nemzetközi zarándoknap augusztus 12-én a fiatalokért.
Közel 140 zarándoklat indul augusztus 12-én a Mária úton. A zarándoklatok részletes információi megtalálhatók a Mária út honlapján és Facebook oldalán. Egy nap, egy cél, egy út. Készült a Mária út közhasznú egyesület megbízásából.
Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.